A magyar gazdaság évek óta képtelen érdemi növekedést elérni, azóta, amióta nem érkeznek jelentős források az Európai Uniótól. Komoly válságban a hazai feldolgozóipar, az infláció miatt kevesebbet költ a lakosság, és az Ukrajnában zajló háború is sok nehézséget okoz. Miért nem vett idén sem repülőrajtot a hazai gazdaság? Erről fogunk beszélni mai műsorunkban, amelynek vendége Szabó Balázs, a Hold alapkezelő vezérigazgatója. Ez itt a Szabad Európa podcastja, én Wiedemann Tamás vagyok. Szervusz Balázs!
Szia Tamás, köszöntöm a nézőket és hallgatókat!
A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 0,4%-kal csökkent éves alapon a GDP Magyarországon, és az előző négy évhez képest is van egy 2%-os visszaesés. Mi ennek az oka?
Szerintem nem érdemes csak ezt a negyed évet nézni. Nagyjából azt lehet mondani, hogy stagnálás van most már 10-11 negyed éve, tehát az elmúlt két évnek igazából beleillik ez a mintájába. Szerintem az a helyes hozzáállás, vagy kérdésvetés, hogy miért nem változik ez meg, és hogy valójában szerintem a legfőbb oka az az, hogy Magyarország kötődik ipari értelemben Európához, Németországhoz, és ez a része a gazdaságnak, ez a szektora, ez igazából nem mutat semmilyen fellendülést. Tehát tudna fellendülést mutatni, ha Kínába hirtelen rengeteget importálnának, mert a kínai gazdaság erősödne, tudna fellendülést mutatni, hogyha Németországban valami változna, tehát mondjuk az autógyártás erősödne, vagy úgy általában a vegyipar, vagy más ipari szektorok erősödnének, de igazából ez sem történt meg. És tudna az is segíteni, hogyha a bizonytalanság csökkenne, tehát Donald Trump érkezése és a vámok, azok sem segítették azt, hogy egyébként kiszámíthatóbb legyen a piac szereplőknek az, hogy most hozok egy döntést, vagy azzal, hogy beruházok, vagy azzal, hogy bátrabban fogyasztok. Tehát ezek mind-mind nem történtek meg. Összességben úgy tudnám összefoglalni, hogy kellett volna valami pozitív meglepetés, hogy ebből a stagnálásból kijöjjünk, és ez a meglepetés nem történt meg. Nem igazából az a fontos, hogy most 0,1%-kal nőttünk-e, vagy 0,5%-kal csökkentünk-e. Ez belészkedik tényleg az elmúlt időszakba, és kellene valami pozitív sok, hogy ebből ki tudjunk lépni.
Mi lehet ez a pozitív sok?
Hát a pozitív sok az, amiket mondtam, mint negatív hatások, azok a visszájára forduljanak. Egyébként van néhány pozitív sok, amit tudok említeni. Az egyik nagy negatív sok az energiaárak voltak, az energiaárak emelkedése volt az elmúlt években, és hogy egyébként most éppen az energiaárak csökkenőben vannak, tehát ha az olajárakra ránézünk, most már 60 dollár körül van az olajár, még az elmúlt időszakban azt szoktuk meg, hogy inkább 70 dollár fölött volt, akkor nézhetjük a gázárakat is. Igaz, jóval magasabb most, mint ami a háború előtt volt, még mindig körülbelül a duplája az európai gázár, de sokkal kevésbé vagyunk magas szinteken, mint azt egyébként megszokhattuk átlagában az elmúlt 2-3 évnek. Tehát van például az energiaárakról egy ilyen helyzet. És akkor ott van a Németországnak a problémája. Németország most változtat azon, hogy a költségvetési hiányt olyan alacsonyan nulla közelében kell tartani. Ha Németország újra felpörög, akkor az Magyarországnak is egyértelmű jut. Tehát láthatóak olyan pontok, amik egyébként segíthetnek, és akkor még nem beszéltünk arról, hogyha valahogy a világ úgy néz neki, hogy egyébként az emberek találnának benne kiszámíthatóságot, tehát találnának benne bizalmat, hogy egyébként nem mindig kapkodjuk a fejünket, hogy honnan jönnek a negatív sokok, meg a negatív hírek, akkor az a fogyasztáson is biztos, hogy segíthetne. Fogyasztás egyébként így is növekszik, hiszen a reálbérek növekednek, valamennyivel növekszik a fogyasztás, de ez nem tudta ellensúlyozni azt, amit egyébként a más pontokon, ahol pedig gyenge volt a gazdaság. Tehát, hogy azért vannak pontok, Magyarországon is idén valószínűleg növekedés lesz, de az elmúlt évek mintához hasonlóan reménykedünk valamiben év elején, beszélünk akár 3-4%-os növekedésekről, és ahogy haladunk előre az időben, most már itt vagyunk május közepén, akkor valahogy a valóság mindig szembe csap, hogy hát sajnos egyébként ezek a negatív pontok, ezek még mindig itt vannak velünk, és hát ez az év sem olyan lesz, mint amilyennek elképzeltük, és akkor megyünk vissza majd szépen lassan a nulla közeli növekedés felé.
Hogy ez ilyen egyszerű, hogy az elején említetted, hogy a német gazdasághoz vagyunk kötve, hogy ezek az adatok láthatók, hogy körülbelül mire képes a magyar gazdaság, de mégis a politikusoktól azt halljuk évek óta, hogy most eljön az aranyév, na most beindul a gazdaság, akkor miért beszélnek 3-6% közötti gazdaság növekedésről?
Hát a politikusok azért beszélnek róla, mert nekik ez a vágyuk, hiszen ha jobb a gazdaság, akkor a választók is jobban szeretik az aktuális kormányon levő politikusokat, meg a kormányt. Tehát ez abszolút egy ilyen vágyvezérelt gondolkodás, és a politikai kommunikációnak része, hogy ígérni kell, jót kell mondani, nagyot kell mondani. Az elmúlt időszakban azért tényleg megfigyelt, ez a kettő azért most már nagyon durván szétcsúszott egymáshoz képest, tehát egy olyan piaci szereplő, aki szeretné valahogy a várakozásait oda horgonyozni, hogy egyébként valami központi kormányzati, nem tudom, a hivatal azt mondja, hogy körülbelül ehhez lehet igazodni. Na hát, ha valaki ilyen fogódzót keres, az egyre kevésbé talál, és egyébként ez nyilván egy probléma, tehát hogyha valaki szeretne kalkulálni inflációval, gazdasági növekedéssel, költségvetés hiánnyal, akkor most már tudja, hogy hát sajnos ebben nem érdemes hiteles szereplőként számítani a kormányzatra, aki szeret nagyot mondani, és hát látjuk, hogy a nagyot mondás után az elmúlt 2-3 év mintája szerint ez eddig most nem jött be, természetesen egyszer lesz igazság benne, hiszen egyszer lesz erősebb növekedés Magyarországon, ez nem kérdés, csak ki kell várni, hogy mikor, tehát hogy lehet mindig optimistának lenni, csak ezzel ez a hitelesség azt gondolom, hogy elveszik, és így megint csak a tervezésnek a nehézsége nő ezzel.
Miért fontos a politikusoknak a gazdasági növekedés? Van egy politikai célja, azt érthetem, de miért fontos az, hogy egy magasabb GDP növekedést lássunk?
Hát ezt azt gondolom, hogy nem kell annyira magyarázni, hiszen az elmúlt időszak, még a magyar statisztikák is azt mutatták, hogy a kormánypártok olyankor több szavazatot kapnak, amikor egyébként reál értelemben növekedés volt, tehát hogyha az emberek reálbére növekszik, akkor az aktuális kormánypárt több szavazatot kap a választáson, úgyhogy a politikusok végülis ezt az egyszerű igazságot látják maguk előtt, és hát ennek megfelelően küzdenek is azért, hogy a reálbérek azok minél magasabbak legyenek. A probléma az, hogy ezt nem lehet forszírozni, ezt nem lehet erőszakkal kiharcolni, hanem itt hosszabb távú folyamatok vannak a háttérben, és rövid távon csak úgy lehet ezen javítani, hogyha nagyon sokat feláldozunk a jövőből, tehát például rengeteg költségvetési hiányt csinálunk, mert mondjuk adócsökkentést hajtunk végre, tehát nyilván ez azt gondolom, hogy már a választásnak az előszel az, amit láttunk a kétgyermekes, háromgyermekes anyáknak az SZIA csökkentése kapcsán, tehát hogy azt gondolom, hogy ez elindult, és ez valószínűleg lesz még sok. Az árrestopp is egy ilyen példa, hogy ugye a reálbért azt úgy is lehet növelni, hogy nem a béreket növelem, hanem egyébként csökkentem azt, hogy amit vásárolunk, azt tűnjön kevesebbnek. Ugye az árrestopp most már nagyon ugye széles, hogy mondjam, rétegére lő annak, amit az emberek a boltban vásárolnak, tehát ugye élelmiszerekre és minden más fogyasztási cikkekre, ugye most már a DM, a Rossmann, stb., tehát ugye olyan típusú boltok is a hatája alá esnek, amik még az előző, tehát amikor még a csirkemell típusú, tehát kizárólag élelmiszerekre vonatkozó, ugye ott árstopp volt, nem árrestopp volt, ugye az csak azokra vonatkozott, tehát szélesítették a palettát, és hát politikusok egyértelműen azt próbálják elérni, hogy rövid távon az emberek úgy érezzék, hogy gazdagabbak, és hát ezt úgy tudják elérni, hogyha vagy a nominális értelme a béreket kell növelni, forszírozni, vagy pedig azt, hogy az árakat kell csökkenteni. Ezeket ilyen szabályozási eszközökkel, ezeket ilyen rövid távon, hónapos távon lehet egyébként változtatni, de hát hosszú távon úgyis a fundamentumok hatnak, az hat, hogy milyen hatékony a gazdaság. Tehát nagyon csalni nem lehet, rövid távon lehet csalni, és akkor kicsit szebbnek tűnnek a dolgok. Rövid távon most ezt látjuk igazából minden fronton, hogy a politika ezért küzd.
De ennek mi az értelme, hogy a választások egy év múlva lesznek? Az árrestopp az tényleg egy-két hónapra jelentett valamilyen menstvárat, hogyha a politikai attitűdből nézzük a dolgokat. Ezek a kormányzati intézkedések, ugye azt mondtad, hogy rövid távon fenntarthatóak. Mi lesz a következménye például az árrestoppnak?
Na, menjünk bele az árrestoppba, szerintem nagyon izgalmas, szerintem nem egy-két hónapos távon fog hatni. Tehát hasonlítsuk össze az árrestoppal, ami már egy kipróbált eszköz itt Magyarországon. És szerintem az árrestopp az sokkal durvább volt olyan tekintetben, hogy megmondjuk, hogy nem tudom, nem emlékszem pontosan, de mondjuk legyen az, hogy 1200 forint volt a csirkemell kilója, akkor, és csak néhány termékre van ilyen árstopp kivetve, akkor nagyon gyorsan ki fog alakulni az a boltokban, hogy a boltnak ugye nem éri meg igazából, csak mutatóba kiteszek néhány csirkemellet, amit majd úgyis elkapkodnak, mert hogy az valóban sokkal olcsóbb, mint egyébként azt a, nem tudom, gazdasági folyamatok indokolnák, tehát abból hiány keletkezik, a többi terméken pedig megpróbálom beszedni a bukómat, tehát azt a profitot, amit elvesztettem, azt megpróbálom megnyerni más termékeken. És ez nagyon gyorsan át tud menni, a bolt nagyon gyorsan tud reagálni, gyorsan lesz hiány, és gyorsan lesz áremelkedés. És ráadásul van egy hosszabb távú folyamat, amit nagyon fontos mondani, hogyha egyáltalán felmerül ez, hogy az árstopptól félni kell, ez már felmerült 4 évvel ezelőtt is, akkor a bolt elkezd abba gondolkodni, hogy amikor és ahol most nem kell árstopot végrehajtanom, ott próbáljak már meg nagyobb profitot zsebre tenni, mert bármikor jöhet az árstop, tehát időben félek, időben jobb hamar beszedni azt a profitot, nem tudok azzal kalkulálni, hogy hosszú távon itt Magyarországon olyan feltételek mellett tudok dolgozni, hogy egyébként piaci verseny lesz, hogy egyébként beavatkozás nélkül működik a gazdaság, akkor a bolt is elkezd rövid távon optimalizálni, mert látja, hogy a kormányzat is rövid távon optimalizál, és akkor az jön ki ebből az egészből, hogy nem történnek meg azok a beruházások, amiknek kellene lenni, nem arra figyelünk, hogy lesz a csirkemel, most egyszerűsítek, 100 forint helyett 90 forint, tehát senki nem azzal foglalkozik, hogy tudok hatékonyabban termelni, hogy lesz hatékonyabb ez az egész ellátási lánc, hanem azzal foglalkozok, hogy rövid távon éljek túl, tehát valóban belemegyek egy ilyen adokkapokba, egy ilyen alkotozásba, meg egy ilyen adminisztratív játékba. És akkor hát eltelt valamennyi idő, hát újra választások jönnek, és akkor valóban egyébként a boltok jól gondolták, hogyha féltek, mert akkor jött egy új szabályozás, ami most sokkal szélesebb körét érinti a termékeknek, és sokkal, ha úgy tetszik, okosabb, tehát azt, hogy ugye ahhoz képest, mint amennyire megvásárolja a bolt a termelőtől mondjuk a csirke mellett, azon ugye azt mondja, azon fixálják be tehát ugye az árrést fixálják be. És akkor ez már egy bonyolultabb kérdés, nem olyan egyértelmű, hogy mi a boltnak a helyes stratégiája, nyilván veszteséget okoz, de hogy mit csináljon a bolt, hát pontosan melyik termékeket fogja ez érinteni, ugye most még hangsúlyozom, ugye, hogy szélesítették ezt a palettát, nem egybe kijött a szabályozás, akkor lehet hozzá alkalmazkodni, hanem hát ezen így lehet változtatni. Most ugye az van mondva, hogy ez néhány hónapig tart, de hát azért nyilván a boltok gondolnak arra, hogy hát lehet, hogy azért mégis ez a választásokig el fog tartani. Tehát sokkal nehezebb igazából erre reagálni, valószínűleg több idő erre reagálni, több idő alatt lesz hiány, és több idő alatt lesz áremelkedés. Tehát azt gondolom, hogy a kormányzat arra bazírozik, hogy egyébként több időre le tudja szorítani az árakat, nagyobb veszteséget okoz a boltoknak, cserébe hát rövid távon ezért hosszú hónapokig tud valamennyi veszteséget okozni a kereskedőknek, és ezzel valamennyi nyereséget okozni a vevőknek. És tehát azt gondolom, hogy tehát hosszú távon, majd messziről nézve pontosan olyan lesz, mint egy árstop, de mégis ez egy szofisztikáltabb dolog, és egyébként hosszú hónapokra belenyúlhat az inflációba. És akkor van még egy gondolatom hozzá, ami hát talán egy ilyen, ebbe az egész dologban, ami azt gondolom, hogy egy szörnyű dolog, ez az egész ár és stop kérdéskör, de talán valamiféle ilyen, hogy mondjam, újraelosztási kérdést is okozhat, hogy nyilván azok a termékek vannak ár és stopolva, amit a szegényebb rétegek fogyasztanak, és akkor lehet egy elmozdulás, ez egy skála, de hogy a luxusabb vagy a luxus termékek lesznek inkább drágábbak, és akkor akik gazdagabbak, azok azt próbálják vásárolni, a szegényebbeknek meg ott lesznek az ár és stopos termékek, tehát valamiféle ilyen újraelosztást lehet, hogy ez eredménye ez. Nem tudom, hogy ez szándékolt vagy nem szándékolt, és azt gondolom, hogy nincs ember, aki ezt kiszábolja. Tehát egy ilyen bonyolult beavatkozás, nincs ember, aki azt gondolom, hogy könnyedén lásson, hogy mi történt, majd lehet, hogy utólag a statisztikai hivatal évekkel később majd látjuk, hogy ez pontosan mit okozott. Durva ez a kézi vezérlés, ami itt történik.
De egyébként mi a különbség az árstop meg az árrésstop között? Tehát ugyanúgy rá tudja tenni a nem érintett termékekre azt a plusz az üzlet, amit az árstop esetében is rátett. Tehát miért okosabb ilyen tekintetben?
Azért okosabb, mert valamennyire játszhat a bolt azzal, hogy azt, hogy gazdálkodik. Tehát mondjuk azt mondjuk, hogy 100 forintért beszereztem valamit, én vagyok a bolt, és 115-ért, vagy 120-ért adtam el eddig. Most azt mondják, hogy 115-ért adhatom csak el, hiszen mondjuk 15%-ban maximáltuk ezt a stopot. És akkor itt ugye el kell gondolkodni, hogy akkor ugye abban a 15% ugye mi van benne. Tehát az, hogy nem tudom, fenntartom a boltomat, kifizetem a munkaerőmet, hozza a kamion a gyártótól ide a boltba a terméket, tehát ugye ezek mind költségek, ugye ez kicsit úgy van beállítva a politikai kommunikációban, mint hogy ez mind valami nyeresége lenne a boltnak, de hát ez nem nyeresége, tehát ugye ez érdekes, egyébként nagyon lehet látni, hogy 3-4-5% nyeresége van ezeknek a kereskedőknek. Ez semmi ahhoz képest, például, amit adóba fizetünk, a 27% áfa, meg a 4,5% külön adó. Tehát azt mondani, hogy ők nyerészkedtek rajtunk, hát ezt nagyon lehet látni, hogy ez nyilvánvalóan nem így van. És akkor az van, hogy akkor most a bolt azt szépen átgondolja, hogy oké, akkor most mit tudok csinálni, akkor mondjuk elvették a 20 helyett 15% lett, akkor elvették mondjuk a 5% profitomat, most akkor nincs rajta profitom. Akkor hogy tudok kalkulálni, hogy a beszállítóimmal kezdek el alkudozni, a munkaerőn tudok változtatni, nem tudom, valamilyen stratégián tudok változtatni, hogy egyébként mégis kijöjjek valahogy pluszosra. Tehát azt gondolom, ez egy bonyolultabb kérdés, mint amikor csak néhány termékre azt mondják, hogy van egy fix árstop, mert akkor az van, hogy a boltnak csak egy kis része azért összességében, amit mondjuk a csirkemel kilóján keresett, és akkor azt tudja mondani, hogy hát minden másra megpróbálom pont azt a számot áthárítani. Tehát tud egy ilyen minden tényező változatlansága melletti gondolkodást végrehajtani, most minden tényező egyszerre változik. Tehát azt gondolom, hogy lehet, hogy a bolt egy kicsit kivár, hogy most mi is történik, nem tud rögtön módosítani, és szépen lassan érti meg ő is, hogy mi az új stratégiája. Tehát azt gondolom, hogy mindenképpen ez sokkal nehezebb kikerülni. Hangsúlyozom, a kérdésfeltevéseddel egyetértek, tehát jogos. A végeredményben ugyanaz lesz, tehát végeredményben hiány lesz, és nem lesz tőle semmi olcsóbb, de mégis ez szerintem több idő lesz.
És az SZIA-mentesség, ugye a kormány ad egy SZIA-mentességet a gyermeket nevelő édesanyáknak, vagy anyukáknak. A másik oldalról ugye az előbb beszéltük az árésztopról, tehát van egy ilyen olcsóbb hatás előidézés, és mellette ugye fizikálisan több pénzt kapnak. Ennek milyen közgazdasági értelme lehet?
Ugye az egyik az egy ajándék a költségvetéstől, ha csak így egymagában nézzük. Tehát ez azt jelenti, hogy az fog történni, hogy az emberek elmentek dolgozni, és hangosan lehet egy ösztönző hatása persze, hogy az anyák többen elmennek dolgozni, hiszen azt mondják, hogy ennyi bérért már megéri elmenni dolgozni, tehát ez lehet ugye a pozitív hozadéka, de hogy egyébként ez egy adócsökkentés azért összességében, ez a nagyobb hatás. És a költségvetés az ki tudja gazdálkodni, az egy kérdés, ez egy külön kérdés. Ugye most éppen egyébként a költségvetés nem áll olyan jól, hogy ezeket könnyen kigazdálkodja. Mivel a politika nagyon szeretne választást nyerni, mindenáron választást szeretne nyerni, ezért most valószínűleg nem foglalkozik azzal, hogy egyébként a költségvetés az mennyire fenntartható, hogy kevésbé foglalkozik azzal, hogy a költségvetés mennyire fenntartható, tehát van egy ilyen közgazdaságtani hozadéka. Az árésstopnál ugye nehéz látni így a közvetlen hatásokat, ott szerintem a kereskedők között okoz nyilván egy átrendeződést, és egyébként, ahogy beszéltük, hosszú távon igazából semmilyen pozitív közgazdasági következménye nem lesz. Tehát hangsúlyozom, ha valaki azt szeretné, hogy egy országban nagyobb legyen a reálbér, akkor ahhoz az szükséges, hogy hatékonyabban termeljünk. Tehát nem ilyen újraelosztási adókapokba érdemes belevenni, hanem egy államnak olyan környezetet kell teremteni, ahol a termelők egyre hatékonyabbak. Tehát hogyha azt a csirkemell kilóját nem 100 forint legyártanom, hanem 80 vagy 70, akkor előbb-utóbb olcsóbb lesz a csirkemell. Hogyha abba a játékba megyek bele, hogy egyébként az agrárium az nem lesz hatékonyabb, csak abba a játékba megyek bele, hogy megmondom, hogy mennyi legyen az ár, attól ez a hatékonyság nem tud változni. Nyilvánvalóan egyébként, hogy a világban nem úgy szoktak a ráfelértékelődések történni, hogy egyébként olcsóbbak lesznek a termékek nominális értelemben, hanem hatékonyabb lesz a termelés, attól jobban nő a reálbér, és az infláció pedig ugye nem emelkedik annyival, mint a nominális bér, és akkor így tud nőni a reálbér, tehát ugye ez végleményben izolódik le, de muszáj hatékonyságot növelni. Nem növelünk hatékonyságot, akkor igazából ezek a játékok, ez ilyen politikai adókapok marad. És lényegében ezt látjuk idén is.
A cégek beárazzák ezt a politikai bizonytalanságot?
Én azt gondolom, hogy be. Tehát nem, most maradva itt az élelmiszeriparnál, mert egyáltalán nem vagyok a szakértője, de hogy sok gondolkodás volt arról, például a háború kapcsán, hogy amikor nőttek az energiárak, akkor miért nálunk volt ennyire magas az infláció, hogy az élelmiszerinfláció az. Ugye a magyar infláció eleve kiemelkedett, a régiós infláció, tehát a 25,5%-os csúcshoz képest ugye mondjuk Lengyelországban, ahol azért sok szempontból hasonló volt a helyzet, ott is 15%-on volt a csúcs, tehát nálunk volt valami extra magas infláció, és sokan keresik ennek, hogy oké, de hogy épült fel ez a szektor, pontosan miért is lett ekkora infláció Magyarországon, hogyha a régióban egyébként ez nem volt úgy tűnik indokolt, és én azt gondolom, hogy a szereplők azok abszolút, tehát hogyha jön egy ilyen nagyobb adó, akkor nyilván megpróbálják azonnal áthárítani, gondolnak arra, hogy ha most volt adó, akkor újra jöhet adó, tehát tényleg mindenki gondoljon bele, hogyha csinálok a, nem tudom, agráriumban egy ilyen termelő üzemet, meg veszek gépeket, akkor én az lenne a jó, ha úgy tudnék kalkulálni, hogy nem tudom, összerakok egy Excel-t belőle, hogy mennyibe kerül ez a gép, annak milyen bevételei lesznek, hogy én vettem ezt a gépet, aztán milyen költségek, és hogy mondjuk, ha ezt 15 évig tudom számolni, akkor azt tudom mondani, hogy nekem elég 15 évre elosztva, nem tudom, 4-5%-os profitmarzs, de ha csak 3 évben tudok gondolkodni, akkor már 30%-os profitmarzsot kell kihoznom, akkor már nagyobb bevételt kell szednem, hogy 30%-os profitmarzs legyen, mit tudom én, hogy mi lesz majd 3-4 év múlva. Tehát ez a legfontosabb, hogy konkrétan ez a gazdasági bizonytalanság, amikor leülünk az Excel elé, vagy a kockázatot elé, hogy kiszámoljuk, hogy vettem egy gépet, és aztán évről évre annak mi a bevétele, mi a költsége, mennyi profitot tudok eltenni, és megérte ezt a gépet megvenni, akkor nagyon nem mindegy, hogy a szereplők azok, azt, azok 15 évben tudnak gondolkodni, vagy 3-ban. És végeredményben a fogyasztó szenvedi el, hogyha 3 évben tudnak gondolkodni, mert akkor mindenki úgy gondolkodik, hogy leültem számolni, én 3 év alatt vissza akarom szerezni a befektetésemet, mert különben nem merek idejönni ebbe az országba, akkor 30%-os profitot kellene csinálnom, akkor viszont az dobja ki a gép, hogy akkor bevételt kell növelnem, vagy az Excel modell, vagy a kockázat az számítás az dobja ki, hogy akkor növelnem kell a bevételemet, mert félek, gyorsan vissza akarom keresni a pénzt, amit befektettem. És ez a szörnyű, hogy szerintem Magyarországon egyébként errefele tartunk, hogy akik befektetnek, azok nagyon gyorsan akarnak megtérülést, mert aggódnak azon, hogy milyen lesz a szabályozás. Sorra jönnek a kormányinfók, és az egyes szektorok azok aggódhatnak. Én a pénzügyi szektorban dolgozom, ott is időnként érkezik valami váratlan, és akkor újra lehet kalkulálni, hogy akkor hogyan is dolgozunk. Mondjuk mondok egy példát, mondjuk a tranzakciós adó minket, mint Hold alapkezelő egy jelentős tétel, mint érint, hogyha tudjánk, hogy nem lesz tranzakciós adó, vagy tudnánk, hogy tranzakciós adó pontosan ennyi lesz 15 évig, akkor egyszerűbb kalkulálni, mint hogyha minden hónapban benne van, hogy a tranzakciós adót azt változtathatják. És akkor mondjuk tavaly nyáron változtatták, kérdés, hogy fogják-e újra változtatni, növelni, csökkenteni, eltörölni. Bár benne van a pakliban, hiszen azt látjuk, hogy a költségvetést azt ki kell egyenlíteni valamilyen formában, és hát ugye politikai kommunikációban ugye mindig egyszerűbb a cégeket adóztatni, hiszen akkor azt lehet mondani, hogy cégek fizetik ki. Ami most már azt gondolom, hogy ezt a lakosság is egyértelműen látja, meg érti, hogy hát lehet a cégeket adóztatni, de végeredményben ugye az a lakosságra visszacsapódik, hiszen az elmúlt éveknek az inflációja az nyilván megmutatta a lakosságnak, hogy ez fog történni, a kérdés csak az időtáv. Mondom, az ár és top az nagyon izgalmas lesz. Szerintem egyébként a második negyed évben ez jelentősen lefele fogja nyomni az inflációt, tehát hangsúlyozom, lesz hatása, és akkor majd nézhetjük, hogy akkor a harmadik negyed évben mikor fogunk eljutni ugyanoda, ahol tartottunk, és hosszú távon pedig inkább valami rosszabbra.
Ugye erre szokták azt mondani, hogy egy jó kiszámítható piacgazdaságban, mint például Svédországban, a tőke az 2-3%-os profittal is megelégszik, miközben Magyarországon most már kell inkább a 10-20%. És ahogy mondtad, ugye a cégek áthárítják ezeket az adókat, hiszen ez is egy költség, ugye nem költség, mint mondjuk a fuvarozás, vagy az energia, stb. Magyar infláció azért emelkedett ki térségbeli országok áremelkedési üteméből, mert 22-ben volt egy nagy osztogatás a kormánynak. A jegybank ugye elkezdte a kamatemelést a választások után, tehát ahelyett fékezték volna a fogyasztást, ugye mindenki ezerrel költött, és ez is megdobta az inflációt. Most szerinted 26-ban vagy 26 előtt tanult ebből a kormány, vagy várható az, hogy lesz még költségvetési osztogatás a választások előtt?
Hát biztos, hogy lesz költségvetési osztogatás, tehát nagyon naívnak kell lenni, hogy valaki azt gondolja, hogy nem lesz. Hát ez a kormányzat, ez mindenáron győzni akar, és hogyha emiatt áldozatokat kell hozni, akkor ő ezt boldogan, bátran meg fogja tenni, tehát hogy egyértelmű, hogy ennek kell következnie. Hogyha azt látnám a közvéleménykutatásokban, hogy a kormánypárt 15%-kal vezet az ellenzéki pártok előtt, akkor természetesen akkor lenne tér számukra arra, hogy ne így gondolkodjanak, de hát most ebben a pillanatban nem ezt látjuk. Nyilván nem vagyok politikai elemző, de hogy azt gondolom, hogy a következő egy évben durva politikai verseny lesz. Ebből nekem egyértelműen az következik, hogy jönnek még osztogatások. Nem csak egyébként, 22-ben nem csak a választási osztogatások, hanem ugye az, hogy hirtelen ott rájött a különadó. Egyébként Magyarország energia értelemben is leginkább ki volt szolgáltatva ennek a soknak, ami jött a háború után. Tehát szerintem több oka volt, de valóban egy fontos oka volt, igen, az, hogy ugye a rezsicsökkentés ilyen szempontból nem segített. Tehát a rezsicsökkentés ugye nem segíti az alkalmazkodást, hiszen egy ide, ugye aztán később változtak is a rezsicsökkentés szabályain, de hogy ugye az se segített, hogyha valami hatóságilag szabályozva van egy ár, akkor ugye nem kezd el a lakosság alkalmazkodni, hanem azt mondja, hogy ja, hát lehet, hogy a világban nagyon drága az energia, de én olcsón kapom, akkor én fogyasztok bátran. Hoho, csak hát ugye oké, de akkor azt a költségvetésnek ki kell fizetnie, akkor a költségvetés az elkezd adókat kivetni, most lehet, hogy különadónak hívja meg a cégekre szabja, de hát végeredményben be fogja szedni az emberektől. Tehát igazából az emberek nem értették, hogy amikor túlfogyasztanak energiát, akkor azt egyébként ők azt megfizetik, csak nem tudnak róla, mert nem látják közvetlenül. Vagy nem holnap, meg holnap után fizetem meg, hanem fél év múlva fizetem meg, abban, hogy itt nem 15% lesz az infláció, hanem 25%, tehát ilyen formában.
Egyébként április végén elértük a költségvetés hiánynak az éves célnak a 70%-át. Hogyha lesz osztogatás, ugye annak valami forrást kell találni, lesz-e hitelfelvétel? fog a magyar állami tettő.
Hát hitelfelvétel az mindig van, és tehát, hogy de, igazából
tehát
igen, lesz.
Lesz-e valami?
Persze, lejáratokon felül is azt gondolom, hogy lesz. Tehát ez egy amúgy is megszokott dolog, és azt gondolom, hogy a pénzpiacok azért még ezt fogják egy szintig finanszírozni, maximum drágább kamaton, tehát hogyha nem tudom, nem 6%, hanem feljebb csúszunk, ugye mondjuk 7%-a, most nagyon leegyszerűsítve, hogy forintban, hogy tudja magát finanszírozni a költségvetés, és akkor esetleg csúszunk majd még fentebb. Hangsúlyozom, a kormányzat nem úgy néz erre a kérdésre, mint hogyha ez azt gondolom, hogy gátat szabna, hogy most 7 helyett 8 lesz a kamat, vagy 8 helyett 9 lesz. Ha minden áron győzni kell, akkor ezek olyan problémák, amiket ők majd át fognak ideálni, vagy azt gondolják, hogy ezzel majd később fogunk foglalkozni.
A politikusoknak kedvenc témája, hogy mikor érjük utol Ausztriát, de hogyha megnézzük az elmúlt évtizedet, vagy elmúlt 5-6-7 évet, ugye az látszódik, hogy nem vagy Ausztriát nem érjük utol, de a saját versenytársainktól is leszakadóban vagyunk. És most nevezzük meg a versenytársainkat, ezek visegrádi négyek, Csehország, Lengyelország, Szlovákia. Ha megnézem például, most a műsor előtt megnéztem az átlagbéreket, ugye azt látjuk, hogy a románokat, bolgárokat, horvátokat előzzük, de ők ugye sokkal később csatlakoztak az Európai Unióhoz, viszont a mi versenytársaink elhúztak. Tehát mondjuk a nagy átlagot mondok, egy lengyel például 30%-kal többet keres, és mondjuk 20%-kal olcsóban vásárol az üzletben. Mi az, amit ők jobban csináltak?
Ahogy most mondtad az adatokat, azért az szerintem kicsit túlzás, tehát az, hogy ők 30%-kal többet keresnek és 20%-kal olcsóbb, ugye az azt vetítik, mint ha ráértelemben ők 50%-kal gazdagabbak lennének, ami azért erős túlzás, tehát hogyha csak most a GDP-t nézzük, nem a fogyasztást, GDP-ben néhány százalékkal vannak előttünk, hogy fogyasztást nézzük, akkor ennél jóval többel, de akkor sem 50% a különbség. A Magyarország a GDP-nek nagyobb részét ruházza be a lengyelekhez képest, és fogyasztásra kevesen marad, de akkor is inkább szerintem 10-20%-os különbségünk, ide nem akarok hülyeséget mondani. Amit jobban csináltak, az azt gondolom, hogy most csak akkor előbb fókuszáljunk Lengyelországra. Lengyelország már a válságban, még a 2009-es válságban csinált valamit sokkal jobban. Tehát a magyar-lengyel különbségnek a behozatala, tehát az, hogy a lengyelek beérik a magyarokat, mert 1990-ben a magyarok javára volt sokkal nagyobb a különbség. Az, hogy Lengyelországban nem is volt válság, tehát még 2009-ben sem csökkent a GDP, és ott abban az 5 évben ott ilyen 20-30%-ot hoztak GDP-ben Magyarországon, tehát minden évben szignifikánsan jobban nőttek, elképesztő számok, tehát tényleg Lengyelország az egy sztár ország volt ilyen szempontból, és azóta is van egy nagyon-nagyon enyhe különbség, de igazából ott lehet megtalálni ezt a különbséget. Ők nem voltak külföldi devizában úgy eladósodva. Náluk a devizahitelesek problémája, van szintén nagy devizetes probléma, de összemérhetetlen volt a miénkkel szemben. Tehát az egész pénzpiaci megrendülés az Magyarországon sokkal-sokkal nagyobb volt, mint Lengyelországban. Ami a mai napot látni, és ami nagyon nagy különbség, azt gondolom, hogy most először a tüneteket mondom. Tehát szerintem olyan cégeket, amilyenek Ausztriában vannak, tehát az, hogy ők hogy tudnak gyártani, gyártósorokat. Nekem örök példám, hogy nem tudom, ott gyártanak darukat, mondjuk egy darukart, és akkor abban van ugye elektronika, van saját technológia, van gépészet, és egyébként ez olyan színvonalon gyártják, hogy ez világ összes országában megveszik.
Ez egy osztrák cég.
Ez egy osztrák cég. Na olyan azért nagyon kevés van, vagy talán nincs is Lengyelországban, Magyarországon sincsen. Ugye Németországban meg említhetnénk ugye a nagy autógyártókat, akik ugye hát megint ugye össze tudnak ragni valamit a nulláról, és aztán eladják a világ minden táján. De mondjuk, tehát miért gazdagabb Ausztria, mint Lengyelország, ha úgy tetszik? Mert sokkal hatékonyabb mondjuk az ipari cégek jelentős része Ausztriában, Lengyelországban, és persze, mint Magyarországon. Mert össze tudnak rakni egy ilyen, tehát össze tudnak rakni gépeket a nulláról, és el tudják adni a világ mindent el, mert olyan minőségben gyártanak. Ilyet azért ez a régió nem annyira tud. Összeszerelni, meg besegíteni a gyártásba, azt csináljuk, de hogy nem itt van maga az anyacég, aki ezt csinálja. Menjünk át egy másik szektorba, ami azért egyszerűbb, mondjuk a kereskedelemnek a szektorába, és hát ott például azt látjuk, hogy lengyel kereskedő cég az belép a magyar piacra. Lengyel kereskedő cég belép londoni piacra. Tehát mondjuk most olvastam valahol, hogy az ilyen Foxpost-szerű, tehát ezek doboz kiszállító cégek, mert Lengyelország tök versenyképes, és vannak ilyen cégek. Lengyelországban ezek a tip, ugye van az Allegro egyébként, csak hogy említsek egy konkrét példát, az olyan, mint az Amazon, csak Lengyelországban, mint hogyha itt nem tudom, a Vatera lenne még összefogva pár másik céggel. És ez a cég, ez be tud lépni a magyar piacba. De Romániából is mondhatnék ilyen példákat, hogy Romániában is vannak a kereskedelemben ilyen cégek, és hogy Romániából meg Lengyelországból sem a hirtelen nagy gyógyszercég vagy a nagy autóipari cég tud kinőni a földből, mert azért az az a mai keretek között ott is nagyon nehéz, vagy lehetetlen. De olyan iparágokban, ami kicsit kevésbé tudásigényes, kevésbé van útfüggőség, hogy aki 50 éve csinálta, azt tudja ma is csinálni, ott ők elkezdenek versenyképesek lenni. Régióban, vagy akár Nyugat-Európában vannak ilyen cégek. Magyarországon sokkal kevesebb ilyen céget lehet látni. Ez inkább azt mondom, hogy a tünet. Hogy ez miért van, én azt gondolom, hogy ennek nagyon sok oka van, nagyon összetett, és nehéz látni. Egyet biztos tudok. Magyarországon túl nagy az állam, és túl nagy az államnak a szerepe. Az biztos nem segíti, hogy itt Magyarországon, aki vállalkozó, azt szeretné, hogy ő meggazdagodjon és csináljon valamit, annak sokszor eszébe jut, hogy valamit az államon keresztül kéne kavarni, valahogy az államon keresztül kellene nekem juttatásokhoz jutni, akár közbeszerzéseken, akár csak azon, hogy egyébként hivatalos úton én nem tudom hozzájutok támogatásokhoz. Hangsúlyozom, egész Európában rengeteg támogatás van, de azt gondolom, hogy Magyarországon az ilyen támogatásoktól és államtól való függőség a cégek körében az nagyon-nagyon erős. Tehát, hogyha azt nézzük meg, mondjuk, hogy a top 100 magyar céget, ha végignézzük, akik között rengeteg egyébként, aki piaci alapon nagyon jól felépítette magát, tehát rengeteg pozitív példát is lehet mondani, de nagyon sok az olyan, azt mondhatjuk, hogy azért ott biztosan szükség volt valahogy arra is, hogy valamilyen formában az állam segítsen, vagy valami állami közeli szereplőről van szó.
Vagyunk a korrupciótól. Egy lépésre vagyunk a korrupciótól.
Igen, és most vannak korrupt emberek, meg nem korrupt emberek itthon is és máshol is, de valószínűleg ezek aránya, ez Magyarországon összességében is, és nem is korrupcióra akarok beszélni, államtól való függőségről, az rosszabb. Tehát Magyarországon, ha megnézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon az állam a GDP-nek a 50%-át beszedi, és ugye többet kioszt, ugye ebből van a probléma. Magyarországon azt látjuk, hogy az emberek állampapírt vásárolnak, rengeteget, ugye ilyen támogatott állampapír van, ugye az állam rengeteg pénzt ad azért, hogy a saját lakossága ugye finanszírozza, mondjuk Romániában, Lengyelországban, azért ezeket ott is vannak ilyen támogatott konstrukciók, Lengyelországban van egyébként, azt hiszem Romániában nincsen, de hogy hát sokkal kevésbé látjuk. Tehát Romániában ez a vállalkozói kultúra, ez azt gondolom, hogy brutálisan más. Hogyha a cseheket nézzük, akkor ők egyébként, ugye említetted, hogy a V4-ek, a csehek sokkal előttünk jártak már előtte is, és az ő növekedésük egyébként kisebb, mert ők már sokkal közelebb vannak az EU-s átlaghoz, tehát a csehek, tehát hogyha 100 egységet termel az EU átlaga, tehát ez a GDP-je, akkor a csehek azok már 90 fölött vannak, ilyen 91-2, Magyarország meg ilyen 76-77, Lengyelország meg mondjuk 80, tehát így tudjuk belőni ezt a hármat egymáshoz képest. A csehek brutálisan rá vannak épülve a német gazdaságra, és igazából ők ezzel így oda konvergálnak, azt gondolom. Egyébként ennek megvan a hátránya is, amit ugye ma is érzékelünk, tehát hogyha Németország gyengül, akkor nyilván Csehországban is gyengébb a gazdasági növekedés. Csehország egyébként az elmúlt 5 év vesztese, messze Csehország a leggyengébb gazdasági növekedésben, hogyha csak az elmúlt 5 évet nézzük, egyébként éppen az egyik legfontosabb oka. Energiaársok ott is nagyon fontos, akár csak Magyarországon, nem Lengyelország és Románia ilyen szempontból jobb helyzetben van. Csehország ennek egy vesztese, ugye nekik is rengeteget kell importálni, és a német gazdaságtól függnek, tehát hogy pont ebben a helyzetben egyébként nekik sem annyira könnyű, csak ők egy jóval magasabb szinten stagnálnak most éppen. Szlovákia pedig megint csak messzebbről nézve sem egy olyan pozitív példa. Ha az autógyártás szerepét vesszük, akkor a Szlovákiában a legmagasabb. Tehát szoktuk mondani, hogy Magyarország mennyire függ a német autógyártóktól, hát Szlovákia. Ha van egy ország, ami még jobban, akkor a Szlovákia. És hát az most ott is nagyon lecsapódik. Tehát Szlovákia az, aki ebben a versenyben, amit most mondtam, hogy 100 az EU átlaga, 90 kevés a csehek, 80 a lengyelek, 77 a magyarok, akkor Szlovákia meg még néhányan már Magyarország mögött van. Igaz, ott ez úgy jön ki, hogy egyébként ott magasabbak a bérek, de magasabbak az árak is, ugye ott euróban. Szlovákiát sem érdemes mostanában ilyen bezzeg országként emlegetni. A bezzeg országok azok itt tényleg inkább Lengyelország, meg Románia. Bár ott Románián is meg kell említeni, hogy azért most ott sem minden fenékig tejfel, tehát az, hogy ők ekközben a nagyon-nagyon nagy felfutás közben, ahol valóban beérték Magyarországot, és most mindegy, hogy előttünk vannak 2%-kal vagy mögöttünk, de valahol körülbelül ott, abban azért ők jelentősen növelték az adósságukat, a folyófizetési mérleg egyébként nagyon nagy hiányban van, tehát most mindenképpen lesz szükség megszorításokra, kiigazításokra. Az a fajta román növekedés, az nem tud úgy folytatódni, ahogy eddig volt. Ezek a makrostatisztikák, de hangsúlyozom, az ember, hogyha a saját szemével akar való igazságot tenni, akkor azt nézze meg, hogy a lengyel cég jön ide, vagy mi megyünk oda, vagy a román cég jön ide, vagy mi megyünk oda, meg ki hova meg vásárolni. Ez nyilván nem mutat jót, hogyha a magyar embernek el kell menni a külföldre, Szlovákiába vagy Romániába vásárolni. Tehát ezek azok, amik azt gondolom, hogy a mindennapi életben statisztikák nélkül is kézzelfoghatóvá teszik, hogy egyébként hol tartunk egy ilyen régiós versenyben.
Ugye Lengyelországban erős a KKV szektor, a kis és közepes cégek, illetve volt egy, vagy zajlik egy oktatási reform is. Ugye ennek is van hatása esetleg, hogy jobb a gazdasági környezet?
Szerintem rövid távon még valószínűleg nincs, de természetesen az oktatási reform az végeredményben hosszú távon mindenre hat, vagy csak az hat. Tehát nagyon leegyszerűsítve, hogy mi múlik az, hogy mennyire vagyunk gazdagok, hogy itt élünk, nem tudom, Magyarországon 9,7 millióan, abból hányan dolgozunk, és abból ugye milyen értékes munkákat tudunk elvégezni. Tehát ugye nehéz máshogy megközelíteni, mint hogyha sokan dolgozunk, és nagyon értékes munkát tudunk végezni, és mi múlik, hogy értékes munkát tudunk elvégezni, azért alapvetően függ attól, nyilván ezt mindenféle statisztika kimutatja, hogy milyen a végzettségünk, hogy mennyi mindent tanultunk. Tehát minél több a diplomás, annál jobb az emberek, minél tovább jártak az oktatásba, annál jobb ez a statisztikák egyértelműen kimutatják, és hát hogyha ebben fejlődnénk, akkor ugyanez. Tehát az, hogyha most alakítunk mondjuk az általános iskolások helyzetén, akkor ugye azt majd csak úgy tudjuk mérni, hogy lett a hatása, hogy most járnak oda 8 évig, utána még lehet, hogy tanulnak még 4-8 évig, mire mondjuk elvégzik a középiskolát egyetemisták, és akkor csak utána tudjuk a következő 30-40 évben mérni, hogy egyébként ők hány évet dolgoztak, ugye milyen egészségben vannak, az sem mindegy, hogy 30 évig dolgozik valaki, vagy 40 évig, és egyébként ott mennyi értéket teremtettek. Tehát igazából, hogyha ma csinálunk valamit, azt 50 év alatt tudjuk totálisan visszamérni. Ilyen szempontból sajnos a politikusok nincsenek úgy ösztönözve, hogy azért az oktatási reformokban gondolkodjanak.
Igen, 4 év alatt nem lehet csodát tenni. Egy utolsó kérdés, hogy mennyire hiányoznak az Európai Uniós pénzek a magyar gazdaságban. Ugye teljesen nem álltak le, csak a korábbi transfer mérete az jelentősen lecsökkent. Ugye a választások központi kérdése, és az egyik párt hazahozná, a másik valamiért nem akarja, vagy nem tudja. Mennyire szükséges, hogy megérkezzenek az uniós pénzek?
Az uniós pénzeket kontextusba téve 80 ezer milliárd forint körülbelül a magyar GDP, most már kicsit több lesz, és az összes pénz, amit megkaphatunk a 21-27-es ciklusban, az 16 ezer milliárd körül van. És itt most simán lehet, hogy egy 2000 milliárdot tévedek, de most csak a nagyságrendek érzékeltetése véget. Tehát ez ugye azt mondhatjuk, hogy egy évre vetítve, akkor ugye mondjuk a 20%-a, mert ugye a 16 ezer milliárd az a 20%-a a 80 ezer milliárdnak. És akkor ez ugye évekre lenne szétosztva, tehát hogyha mondjuk szétosztjuk 7 évre, akkor azt mondani, hogy 2,5-3%-ra jön neki GDP arányosan az, hogy annyit kaphatnánk az EU-tól. Ennek körülbelül a jelenleg a felét kapjuk meg, ha maradunk abban a konstellációban, ahogy most kinéz a helyzet. Hát nehéz azt mondani egy ilyen szorult helyzetben, ahol nincs növekedés, és a költségvetésben van, hogy ne hiányoznának. Másik oldalról azt gondolom, hogy nem ez az igazi megoldás a Magyarország, nem tudom, hosszú távú felzárkózásának. Tehát az fontos látni, hogy szerintem sokszor összekeveredik az, van, aki, tehát sokszor hallom ezt újságíróktól is, hogy Magyarországon nem lett volna növekedés, ha nem lennének EU-s pénzek. És hogy ez így nem igaz, tehát hogyha minden évben kapok 3%-ot a GDP arányosan, akkor az első évben valóban az egy nagyot lök a GDP növekedésen, de a GDP növekedés ugye az egy változás, mert ha minden évben utána megkapom 3%-ot, ez ugye nem fogja egyáltalán növelni az évről évre változó GDP-t, mert ugye akkor mindig kapom a 3%-ot, majd amikor nem lesz ilyen EU-s támogatás, akkor hirtelen majd egyszer ugye kikerül ez a 3%, akkor meg egy nagyot csökkent rajta, de hogy igazából nem ebből fakad azért az évről évre való növekedés, de ténykérdés, hogy ez rengeteg pénz, tehát az, hogy most erre természetesen nagy szükség lenne, az nyilván nem kérdés. Szerintem, ami igazából a fontos az Európai Uniós tagságunk, vagy az Európai Uniós politikánk szempontjából, az az, hogy Magyarország abból gazdagodott sokat a 2010-es években, hogy a nyugati multinacionális cégek, és ezek elsősorban ugye Európai Unió belüli cégek, német cégek, de akármilyen más cégek, lehet akár persze amerikai is, vagy francia, vagy akármilyen, az úgy döntött, hogy ő hosszú távon ide jön, mert itt olcsó munkaerő, de relatíve jó képzett munkaerő van, itt befektetett, ezért épült ez a rengeteg gyár egyébként Magyarország sok területén 2010-es években, és ott termelnek a magyar emberek, a külföldi cégeknek, elég hatékony módon egyébként, és ez okozott egy csomó növekedést a foglalkoztatottságban, meg a reálbéremelkedésben, meg minden szempontból. És ha most ez megrendül, hogy Magyarország igazából akar-e szereplője maradni ennek a gazdasági közösségnek, vagy egyáltalán csak felmerül, hogy nem akar a szereplője maradni, akkor vajon hogy dönt az a cég, aki azt mondja, hogy ide építek 15 évre egy árat, vagy 30 évre egy árat, akkor azt mondja, hogy hát Magyarországra is lehet menni, lehet, hogy az 5%-kal jobbra jön ki, visszajutalok az Excel modellemre, vagy a kockázatfizetemre, 5%-kal jobbra jön ki, hogyha Magyarországra megyek, de hát mehetek Romániába, Lengyelországba, Szlovákiába, Csehországba, ezek is Együtt ugye ez egy sokkal nagyobb népességet is tesz ugye ki, tehát ugye van másik választási lehetőség, nem mi vagyunk a régi, van a monopólium. Inkább elkerül a Magyarországot, mert mi van akkor, hogyha Magyarországon esetleg nem lehet 15 évre tervezni, mert itt valahogy átalakulnak a szabályok. Hát ugye itt elhangzanak olyan politikusok szájából, hogy esetleg, hogyha jobb ajánlatot kapunk, akkor mégsem éri meg nekünk az Európai Unió, akkor nem biztos, hogy ezt az országot érdemes választani. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy ez a stabilitás megmaradjon, hogy Magyarország mindenképpen 100%-ban az Európai Unió része, az sokkal-sokkal fontosabb, mint az, hogy most 1,5%-os GDP-arányos uniós pénzt kapunk jövőre, vagy 3%-ot. Ez az igazi kérdés szerintem, és a mai Európai Uniós politikáknak szerintem ez a gazdasági kockázata.